Sorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc ereklyéit. A Szeráfi szentföldi maradványait péntek délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni. Az ereklyék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Párciumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az ereklyék első ízben láthatók Romániában. Hangsúlyozták, hogy az ereklyék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra. Arra is lehetőséget ad, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéjéért. Közösen szervezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Porsche Hungária. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az MTI-hez eljutatott tájékoztató szerint arról is beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások is, emelte ki Nagy Sándor. Lezárta a Klebersberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult. Ezt a tárca közölte az MT-vel. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebersberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebersberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A tárca úgy fogalmaz, a mostani átalakításokkal egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működés jön létre, amelyben az iskolák több szakmai mozgástérrel rendelkeznek, a tankerületek pedig valódi fenntartói feladataikra koncentrálhatnak. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba közben megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a kormány a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A spanyol kormány döntése 14 tartományra vonatkozik. A súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és az ipari balesetekre is kiterjed. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy a torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Mai előrejelzéséből. Pénteken derült felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd, szombaton pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, 34 és 40 fok közötti hőmérséklettel. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, A zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome!
A Szentatya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, melyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szentatya.
He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szentatya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondott az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket.
May God bless your efforts.
A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk.
Szentszék, a várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké, a találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szentszék állandó megfigyelő missziója 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szentszék állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szentszék küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szentszék küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötlete. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja. Nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadás kíván. Vágyom Istenre, gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette, szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem, az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével, önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van, másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mintha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette: na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul is teljesen adja idejét Atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik, és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. Sokszor hallom, rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját. Nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha vele teszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül, és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a családtervezésről beszélget. Egy korábbi adásunk ismétlését hallják.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjj Szentlélek, Úristen, újítsd és erősítsd meg szívünk szeretetét, töltsd be lelkünket a te kegyelmeddel és annak 7 ajándékával, hogy a te vezetéseddel a világ megújuljon általunk. Amen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát, iskolánk diákjait. A mai témánk a házasság és a család témakörén belül a házastársak kötelességeit tovább folytatva a születésszabályozás lesz. Ez a téma bizonyára számotokra is ismert már, és sok mindent hallhattatok erről, akár általános iskolában, akár pedig a középiskolában is. 1958-ban jelent meg a piacon az első fogamzásgátló tabletta. Aztán ugye úgy gondolta ezzel az emberiség, hogy talán majd sikerül megoldani a népesedési problémát, de úgy látjuk, hogy még mindig nem sikerült ezzel ezt a célt elérni, és feltehető a kérdés, hogy beváltott-e valóban a hozzáfűzött reményeket. Aztán az abortusznak a legalizálása is Magyarországon 1970-ben kezdődött meg. Mit is nevezünk születésszabályozásnak? Hogy egy fogalommal éljünk, az emberi élet továbbadásának tudatos befolyásolása. Milyen komoly okai lehetnek a születésszabályozásnak társadalmilag, vagy egyénileg? Mit tudtok mondani ezzel kapcsolatban?
Anyagi okok, például, hogyha nem tudják felnevelni a gyereket, ezért nem szeretnének többet vállalni.
Igen.
Vagy hogy a túl fiatal, aki tehát beesett, és nem szeretné, hogy nem tudná felnevelni a gyereket, ugyanúgy, ahogy Evi mondta.
Mit szóltok ahhoz például, hogyha egy édesanyja szül, utána a szülés után jó, hogyha eltelik bizonyos időszak?
Hát igen, egészségügyi okok miatt, mert az anyának muszáj regenerálódnia.
Nagyon jó, pontosan erről van szó, így igaz. Aztán ma még milyen komoly problémák elé nézhetnek a fiatal házastársak? Például, hogy milyen nagy probléma van?
Hát, hogy nem tudnak hol lakni.
Így igaz.
Hogy szüleinél laknak például, de ugye ott meg már a szülők idősebbek, és ugye már annyira nem bírják elviselni a gyerekzajt, meg ugye a gyereknek a sírását, és így nem tudnak hova költözni.
Nagyon jó. Aztán még esetleg a lakás problémához tudtok még mondani más véleményt is?
Szerintem, hogy ha valaki vállal a gyereket, akkor a lakást is át kell alakítani a gyermekhez, hogy biztonságosabb legyen.
Vagy lehet, hogy túl kicsi a lakás.
Igen, és ennek milyen vonzatai vannak?
Anyagi.
Pontosan erről van szó, tehát anyagi vonzatai vannak, és nem mindenki tud a feltételeknek megfelelni, nem tudja biztosítani az adott feltételeket. Így igaz. A születésszabályozás dolgában használható-e minden módszer és eszköz, amit ugye hirdetnek a társadalomban, illetve a nagyvilágban? És nekünk, katolikus embereknek, keresztény embereknek föl kell tenni a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy megegyezik-e mindaz a természetes isteni törvénnyel és az egyháznak a parancsaival. A II. Vatikáni zsinat az alábbi elveket fogalmazta meg. Az egyház gyermekeinek nincs megengedve, hogy a születés szabályozásnál olyan módszereket kövessenek, amelyeket az egyház az isteni törvény magyarázata során elvet. Gondoljatok vissza az előző műsorokra. Mit is határoz meg számunkra a Szentírás, hogy mi az ember? Ki az ember? Istennek.
A képmása.
Így van. És az ember fölött rendelkezhet hatalommal?
Nem.
Mit is mondtunk, hogy a férfi és a nő az milyenek egymással kapcsolatban? Mi a kapcsolatnak a lényege? Az?
Egyenrangúság.
Az egyenrangúság, így igaz. Aztán tovább folytatva, 6. Pál pápának a Humanae Vitae enciklikájából egy részlete, ahogyan az embernek ugyanis általában nincs joga, hogy korlátlanul rendelkezzék a teste fölött, ugyanígy különleges okokból nincs feltétlen joga a nemzőképesség, mint ilyen fölött sem, mint hogy ennek benső rendeltetése az életadásra szól, ennek létalapja pedig az Isten. Tehát mivel magyarázza a Szent Atya, hogy mi a korlátja ennek a születésszabályozásnak, hogy kitől kapjuk mi ezt a meghívást, úgy is fogalmazhatnak, hogy hatalmat?
Istentől.
Az Istentől. És az ember nyilvánvalóan korlátlanul rendelkezhet saját maga fölött?
Nem.
Miért nem? Mert kitől kaptuk a létünket?
Hát Istentől, és nincs a joga elvenni a saját gyerekét magától.
Sőt, a saját életemet sincs.
Saját, igen.
Jogom elvenni saját magamtól. Nézzük már meg, hogy erkölcsileg milyen megengedett módjai lehetnek a születés szabályozásnak a katolikus szempontból. Az egyházunk mit enged meg?
Hogy csak házasság után vállaljunk gyermeket.
Jó.
Önmegtartóztatás, időszakos vagy hosszú ideig tartó.
Igen. Aztán?
A természetes fogamzásgátló módszerek.
Így van. Milyen természetes fogamzásgátló módszereket ismerünk?
Naptármódszer.
Így van.
Vagy a hőmérős módszer.
A hőmérőzés, így igaz.
Beteérést észlelő módszerek.
Így igaz.
Önmegfigyelés is.
Így igaz, pontosan így van. Tehát az egyház mindig mire hívja fel a figyelmünket, hogy ha családtervezésről is van szó, vagy születésszabályozásról, akkor a természetes családtervezés az, igen, ami egyedül elfogadott. Ugye itt is megjelenik az embernek a felelőssége. Milyen meg nem engedett módokat ismerünk, amit az egyház nem enged meg a katolikusok számára?
Abortusz.
Szerintetek ennek mi a veszélye az abortusznak?
Utána később lehet, hogy nem eshet teherbe.
A nő így van, nem eshet teherbe. Aztán?
Lelki traumát szenved a nő, vagyis szerintem igen. Mert minden anyuka, hát az egy sér, ha elveszti a gyerekét.
Meg, ha most van egy ismerősöm, és ő is mondta, hogy hát igazából nem ismerősöm, csak hallottam, hogy elvetett ő is a gyerekét, és hogy utána nagyon rosszul érezte magát napokig, hogy nagyon bűntraza volt, meg hogy nem érezte magát nőnek utána.
Ez egy borzasztó érzés lehet, amikor egy nő ezt átéli. És tulajdonképpen mi mit is mondunk, hogy az élet, az mitől kezdve élet?
A megfogantatástól.
A fogantatástól kezdve. És az abortusz az tulajdonképpen micsoda, ha durván
fogant? Hát megölni a saját gyerekedet.
Így van. Tehát ez a magzat elhajtás, ez tulajdonképpen gyilkosság. Egy ember életnek az elvétele. Aztán milyen más módszert nem fogad még el az egyház?
Mechanikus fogamzásgátlók.
Milyen példákat tudnánk erre mondani?
Óvszer például.
Aztán vannak az úgynevezett pessáriumok, vagy spirál. Ugye ezeket miért nem fogadja el az egyház? Mert mit akadályoz meg?
A teherbeesést.
Pontosan erről van szó. Így igaz. Nagyon jó. Aztán mi lehet az a sterilizálás?
Meddősítés.
Így van. Tehát, hogy ki válhat meddővé?
Hát a nő.
És?
És
a?
Férfi.
És a férfi is. Ehhez milyen beavatkozása van szükség?
Orvosi
beavatkozása. Ez, nem is azt mondanám, hogy aggályos, ez miért bűn? Mert mit követ el maga ellen az ember?
A szaporítást, hogy utána már nem tud tovább.
Tehát, hogy csonkítja igazából véve.
Nem tud saját magát.
És már nem tud családot alapítani.
Pontosan erről van szó. Tehát amire az Isten megalkotott bennünket, beavatkozással ugye megcsonkítom a saját testem. Aztán mi az, ami a legelterjedtebb ilyen módszer?
Fogamzásgátló tablettek.
Így van. Ennek van-e káros hatása?
Vannak, mert hogyha hosszú ideig szedi például egy nő, akkor hát a...
Nehéz teherbe esni utána.
Így van, igen. Például nehéz teherbe esni, aztán...
És felborul a hormonháztartása.
Felborulhat a hormonháztartása, így igaz.
Egészségügyileg, elnézést kérek, hogy beleszóltam, csak mondani szeretem volna, hogy egészségügyileg nagyon veszélyes ez. Ránézve a nőkre. És tanultuk kémiából is, hogy... Ez, ha bekerül a víz, ivóvízünkbe, és ezt megisszuk, akkor ugyanúgy más ember is károsodik.
Tehát, hogy amikor ugye a szennyvízzel esetleg távozik, ugye ez nem ürül ki a tisztított vízből, sem erre gondolsz?
Igen, nem lehet megszűrni a vizet, és ez benne marad.
Itt ehhez a témához kapcsolódhatna esetleg még a génmanipuláció is, amit ugye a magyar alkotmány azt tilt, nagyon helyesen. Tehát ugye a probléma az, hogy itt is egy olyan káros anyag kerülhet be, egy olyan kémiai anyag kerülhet be a szervezetbe, ami esetleg maradandó károsodást okozhat.
Igen.
És ha nem is bennem, akkor kiben?
Hát a gyerekemben.
Pontosan így van. Tehát, hogyha később ugye állapotos lesz egy nő, akkor a magzat károsodhat.
Igen.
Ezáltal. Szerintetek az embereknek egy jelentős része elutasítja az egyháznak a normáit?
Hát igen, mivel hogy mindenki védekezik, mert nem, hát nem akarnak kárba esni, csak hogyha már teljesen el van tervezve a gyerek.
És?
Főleg a fiatalok, ők szerintem nagy mértékben elutasítják.
Mi lehet ennek az, hogy miért utasítják el?
Az, amit az egyház mond, hogy a természetes, ez hát, hogy könnyebben teherbe tudnak esni, szerintem. Hogyha nem védekeznek. Igen.
Szerintetek a fiataloknak igen, kötelező nemi életet élni?
Abszolút nem, szerintem.
Van, aki ezt kötelezővé teszi számunkra?
Senki.
Senki sem. És akkor szerintetek miért van ez az elutasítás az egyház tanítása felé? Az egyház meg akarja szabni, hogy én mit csináljak?
Nem.
Ugye kinek a döntése fontos mindig ezekben a kérdésekben?
Hát a saját.
Hát a saját döntésem, így van. Mi az, amit inkább az emberek, még hogyha el is fogadnák az egyháznak a nézeteit, mi az, amivel nem tudnak azonosulni? Hogy mit jelenti az egyház? Hogy a katolikusoknak ez, és ez, és ez megvan
szabva.
Ugye a mai ember szívesen elfogadja ezeket a szabályokat, hogy ez rád már pedig kötelező.
Hát nem. Maguk akarják irányítani az életüket, és nem akarják, hogy más megszabja, hogy ő mit csinálhat, és mit nem.
Ti ezt például személyesen hogyan élitek át? Te saját magad irányítod az életet?
Hát nem teljesen, de azért én is úgy van néha olyan dolog, amit szeretnék úgy magamtól dönteni, és hogy szeretném magamtól csinálni. Viszont azért vannak emberek, akik így határokat szabnak nekem, hogy miket csinálhatok, és miket nem. És ezzel teljesen egyetértek.
Nekem is ugye megszabják azért a szüleim, azért próbálnak irányítani, viszont én nagyon önfejű vagyok, és szeretem azt csinálni, hogy amit én kigondolok.
Igen.
Az nem baj, hogyha az ember ugye a szabadságának néha érvényt szerez. Réka?
Van pár dolog, ami szabály ránk értve, és ezt be kell tartanunk, ha tetszik, ha nem.
Így van.
És próbáljuk őket betartani.
Emlékeztek, erről beszéltünk az előző műsorokban is, hogy nyilvánvalóan kiért vannak a szabályok.
Értünk,
pontosan erről van szó. Na most, ugye itt a nemi életnek a megélése, én határt húznék. Tehát amikor a nemi életről beszélünk, akkor mindenki a szexuális kapcsolatokra gondol, meg a testiségre. De igazában véve, egy fiatal lány, vagy egy fiatal ember, egy fiatal fiú, testi kapcsolat nélkül is a nemének megfelelő módon élhet ebben a társadalomban?
Persze, igen.
Ugye?
Igen.
Tehát nem az lenne inkább a fontosabb, hogy először megpróbálom magam igazából úgy, vagy megpróbálom úgy megszervezni az életem, hogy mint férfiként, vagy fiatalemberként egy teljes életet próbáljak élni, és nőként is egy ugyanilyen teljes életet, és ez fog engem felkészíteni majd a házasságra, illetve a testi kapcsolatra. Mit gondoltok erről?
Hát igen. Hát így kéne lennie, csak ugye a most a mai világban, ugye a tévében is minden, hogy mennek ezek a műsorok, és akkor mindenhol ott is ezeket mutatják, hogy a fiatalok már milyen hamar elkezdik ugye a nem életet, és így nem az, hogy példát veszünk róluk, hogy követjük őket, csak hogy úgy
mindenki ezt csinálja.
Igen, sugalják.
Hogy igen. Igen, tehát hogy mindenki ezt csinálja, és akkor valószínű, hogy
mi is.
Hát, akkor nekem is ezt kellene csinálni, ugye?
És még a baráti körünk, hát nem annyira az én baráti köröm, de páran mondják nekem, hogy mindig így a fiatalok is mondják, akik párkapcsolatban vannak, hogy na, meg volt már. És akkor szerintem ez borzalmas, hogy így ítélik meg mások.
Ezt nem tudom, meg kell annyira dicsekedni, hogy így.
Igen.
Meg most...
Tehát ez ilyen közhely szinten megy már ez, ugye?
Igen.
És valóban, tehát ennek az utcán kell, hogy heverjen ez a téma?
Hát nem, szerintem ez egy magánügy, amit nem kell mindenkivel megosztani.
Mit is szoktunk mondani, hogy férfi és nő között mi kell legyen? Inti?
intim szféra.
Így van, meg ez az intimitás. Tehát, hogy mindent kibeszélünk, mindent megfosztunk az eredeti értelmétől, elveszíti az
értékét.
Az értékét, nagyon ügyes. Így van. Amikor iskolákban ugye vannak ezek a felvilágosító órák, akkor ott miről beszélnek igazában véve?
Hogy hogyan védekezzünk.
Ugye? És szerintetek erről kellene beszélni egy általános iskolában? Vagy egy középiskolában?
Nem, de vannak olyan buta gyerekek, hogy sajnos nekik muszáj.
Igen, kétségtelen, tehát hogy vannak olyan a társadalom bizonyos periférián élő emberek, akiknek természetesen erről beszélni kell, vagy azoknak a fiataloknak, akik már ezt az életformát élik, de nem mindenki ilyen. Ugye?
Igen.
És egy felvilágosítás csak erre a, hogy mondjam, tehát a technikai részre kell, hogy vonatkozzon?
Hát egyáltalán nem.
Hanem inkább mire? Hogy mire készítsen föl? Hogy igazából véve te majd egyszer életet fogsz adni.
A gyereknek, a gyermeknek.
Így van. És ezzel, hogy te egészséges gyermeket, mint szellemileg, mint testileg is egészséges gyermeknek adj életet, ezért te felelősséggel tartozol. Kit próbálnak meg a fiatalok, kiket próbálnak meg modellként maguk elé képzelni, amikor ők is ugye, elkezdik korán élni a nemi életet? Kik csinálják?
Felnőttek.
Igen. És biztos, hogy egészséges, hogyha ebben is követik a felnőtteket?
Nem. Nem, ami nem kéne olyan korán elkezdeni.
Miben lenne jobb, hogyha követnék a felnőtteket, a fiatalok, ha egyáltalán van kit követni? Van kit követni?
Van.
Van.
Kit? Például a szüleinket, akik úgy neveltek fel minket, hogy normális körülmények között, hogy megtervezték, meg vele gondoltak, hogy megvan-e minden, ami segít, hogy mi megszülessünk. És szerintem ez nevelésről is fog, hogy ki mit, hogy csinál.
Igen, mert olyan családban ősz fel, ahol hát, hogy mondjam, hogy így azt látod, hogy mindenhol, hogy azt csinálják meg, hogy mondják azt, hogy ó, meg volt már, vagy már volt valami, akkor úgy azt gondolsz, hogy így.
Tehát fiatal, vagy a gyerek is ezt fogja csinálni.
Igen.
Tehát, hogy vannak olyan családok, ahol tulajdonképpen már a szülő részéről is van egyfajta ilyen
látás,
elvárás.
Hogy... Hát, biztos van.
Én csak azért mondom, tehát elfogalmaztam nyíltan, csak ilyen látás módon, hogy tehát végül is tudomásul lesz, hogy hát természetes. Igen.
Tudom, mondja az apuka, hogy én is kisfiam ugyanezt csináltam, amikor annó még fiatal voltam, ugyanúgy jártam bulizni, szóval te is menj, ne hallgass anyádra. De jó, visszafogom magam.
Igen, tehát természetesen szükség van a szórakozásra is, meg a bulira is, hát, ugye igen. Erről is beszéltünk, meg a határainkról is beszéltünk. Erre egy példát szeretnék nektek mondani. Ugye, hogy a rózsa igazából véve az mikor lesz szép és illatos?
Mikor szépen ki van nyílva.
Igen, mikor virág. Szépen ki van nyílva. Aztán ugye mit látunk, hogy van egy gyönyörű rózsaszál, egy szép rózsabimbó, és akkor annak szépen letépkedjük a zöld leveleit, széttépjük magát az egész bimbót, nem marad más csak a csonk, nincs virág, nincs illat, nincs szépség.
És aztán eldobjuk.
És aztán eldobjuk. Meg kellene várni, hogy az a bimbó, az a virága szépen
kinyíljon.
Kinyíljon, és akkor...
Időt kell neki adni.
Igen, időt kell neki adni, és akkor illatozik, és akkor gyönyörű, és akkor beteljesíti azt,
igen.
Amiért az létezik. Köszönöm szépen a mai beszélgetésünket, és zárásképpen Evelyn felolvassa az imádságot. Az Atya és a Fiú
és a Szentlélek nevében. Amen. Megkérdeztem Istent, szerete ő engem a bűneimmel, nyomorúságaimmal együtt. És ő azt felelte, igen. Azt mondta, éppen azért szeret, hogy ne a bűneimen, nyomorúságaimon keresztül lássam az életemet, hanem az ő irgalmán keresztül. Így lesz ugyanis erőm harcolni bűneim ellen, és megküzdenem nyomorúságaimmal. Megkérdeztem Istent, jöhetek-e hozzá máskor is ilyen furcsa kérdésekkel? És ő azt felelte, igen. Azt mondta, a kérdés már félgyógyulás, ha neki teszem fel a kérdéseimet, tőle remélhetem a válaszokat is. Amen.
Az Atya, és a Fiú,
és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bérez Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsorunk ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci Kulturális Központ július végi programjait ismertetjük. Majd a folytatásban az olvasás népszerűsítéséről és a könyvtár használat jelentőségéről beszélgetünk. Végül pedig az Egri Csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorában jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége lesz Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke, akivel táborokról, önkéntességről, fogyatékkal élők mindennapjairól, állatasszisztált terápiáról, mesejátszótérről, legendás növényekről és munkatársakról is beszélgetünk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papp Ildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Krész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincsekhez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amilye csak volt, és megvette a szántóföldet. Olvasom a Máté evangéliumban. Az összes írástudóknak mind a mai napig azonos a kísértése. Szeretnék Istent bebizonyítani. De ha Istent begyömöszöljük gondolkodásunk kereteibe, akkor bizonyos értelemben már rendelkezünk is vele. Istent azonban nem lehet kényszeríteni. Ezért a hitet sem lehet bebizonyítani. De kipróbálni azt lehet. Ha te egy folyó egyik partjáról a másikra akarsz jutni, nem segít semmiféle elméleti bizonyíték a komp horderejéről és megbízhatóságáról. Szállj be, és majd megtapasztalod, hogy kibír téged. Ez a példa képe lehet a hitnek. Bízd magad a kompkezelőre, és majd rájössz, hogy átvisz téged. Ő már te előtted kipróbálta a pályát. Hadd szóljak most, Uram, arról a gyönyörűségről, melyet a te világod nyújt nekem. Arról a nyugalomról, amellyel megpihenek ebben a világban, s arról az örömről, melyel világodat a magam házának tekintem. Csodálatos napot helyeztél a kék égre. Hogyan is adjak hálát érte? Leírhatatlanul szép az, amikor fénye elönt minket. És micsoda ragyogás az, mely végig ömlik földeden, a hegyeken, tavakon, völgyeken. Valóban nagyon jó ez a te műved. Én azonban még inkább örülök annak a napnak, amely bensőnket világítja meg. Hála neked, Uram! Thank you.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,